Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány. A választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőket az április 12-i parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára. A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánló íveket a választókerületi választási irodáktól, és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz, de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel, és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként induló szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Egy nappal az országgyűlési képviselő választás ajánlásgyűjtési időszakának kezdete előtt, péntek délig, a jelöltek 147.691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól, közölte a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Távirati Irodával. A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra. A jelöltek és jelölő szervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, de azokat legkorábban szombaton 8 órakor adhatják ki a választási irodák. A választáson indulni szándékozó jelölteknek szombattól gyűjthetik az ajánlásokat, és március 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük a választókerületekben élőktől az 500 érvényes ajánlást. Az ajánlásgyűjtéssel szombaton kezdetét veszi a hivatalos kampány, akkortól még 50 küzdelmes, nehéz és fárasztó nap vár ránk, írta Magyar Péter a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán. De ugyanakkor 50 felemelő, csodálatos és történelmi nap, amikor megmutatjuk, hogy együtt egy emberként elhozzuk a változást, amire olyan nagy szükség van hazánkban, tette hozzá Magyar Péter. Ha a Közel-Keleten béke van, akkor a magyar határt könnyebb megvédeni a migrációtól, mondta a miniszterelnök Washingtonban a béketanács ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor hangsúlyozta, a migráció miatt számos európai ország érintett a közel-keleti térség békéjében, ezért hosszú távon nem lesz tartható, hogy távol maradjanak a béketanácstól. Orbán Viktor kiemelte, Magyarország első pillantásra nem szorosan kapcsolódik a gázai övezethez, de ha visszaidézzük a 2015-ös migránsválságot, látjuk, hogy ezekből a közel-keleti válságövezetekből érkeztek a legtöbben. Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában. Az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek, közölte a Magyar Közút a távirati irodával. A közlemény szerint az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás Vas vármegye területén jelenleg 10-20 cm az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 cm-t meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni. Az északi-északkeleti szelet péntek estig, elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra is lehet számítani. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult marad az ég, de az északi tájakon szakadozhat a felhőzet, a déli és délkeleti megyékben egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék, a keleti határ közelében végig eső várható, az Alföld egyes részein átmeneti ónos eső is lehet. Az erős, néhol viharos északi szél fokozatosan veszít erejéből, így egyre kisebb területen számíthatunk hófúvásra. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt mínusz 5 és 0 fok között várható, de a keleti határ közelében plusz 1 és plusz 3 fok is lehet, még a kevésbé felhős, vastag hóval borított részeken jóval hidegebb idő valószínű. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között alakul. Híreket hallottak.
Ez a csúcs illúzió, a magány néha effektív infúzió. Nekem vannak kérdések, a válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell. A válaszok fényévekre vannak, és ahogy én erőre kapnak, menni kell, mettől meddig egyedül csak te döntöd el. Ó, menni kell, hát menni kell, nem nehéz, innen onnan jól jön majd a józan ész. Máshogy lesz, és alig várom, hogy a felhőtlen világ legyen a párom. Tollat, csendet vinni, ha menni kell. Tollat, csendet vinni, ha menni kell.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal egy különleges kiállítási élményt ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe. Mi is ez a kiállítási élmény? Kíváncsian teszem fel önnek a kérdést.
Könyvtárunkba érkezett egy vándor kiállítás, amelyet az Anne Frank ház ajánlott a figyelmünkbe, és az alapítvány nevéből adódóan már sejthető, hogy Anne Frank életéhez kapcsolódik ez a vándorkiállítás. Ez egy hollandiai székhelyű alapítvány, akinek az a célja, hogy Anne Frank életét megismertesse minél szélesebb körben, elsősorban a fiatalabb korosztállyal, hiszen maga az a dokumentum, amiből mi Anne Frank életét megismerjük, a naplója, az 12-13 éves kislány naplója, és ez a korosztály olvassa szívesen, viszont a kiállítás kapcsán nem csak a könyvet ismerhetjük meg, hanem a történelmi hátteret is egy tinédzser szemével.
Mondjuk el néhány mondatban, ki is volt Anne Frank?
Anne Frank egy németországi születésű zsidó származású leány volt, aki a családjával már az 1930-as években Hollandiába menekült, vándorolt, de sajnos ott is utolérték őket a II. Világháború eseményei, és származásuk miatt bujkálniuk kellett. 12 éves volt Anne, amikor a születésnapjára kapott egy naplót, és ő abban feljegyezte azt, hogy mi is történik vele ezekben a napokban, és ekkor kezdődött az ő rejtőzködésük is. 2 évig rejtőzködött a családjával, és még néhány zsidó származású barátjukkal az édesapjuk munkahelyén, az úgynevezett hátsó traktusban, egy a világ elől lezárt épület részben, ott élték a mindennapjaikat, és így tudtak 2 évig rejtőzködni és megmenekülni a megtorlások elől. És ennek a bujkálásnak a napjait örökíti meg Anne a naplójában. Erről szól a könyv, és a kiállítás pedig ehhez kapcsolódóan magyarázza, értelmezi az eseményeket.
Nos, ez a kiállítás érkezett ide önökhöz, egészen pontosan a II. Rákóczi Ferenc könyvtár 2. emeletére.
Igen, ez a kiállítás egy vándorkiállítás, hordozható paravánok segítségével ismerhetjük meg a Frank család életét, a történelmi hátteret, illetve hát Anne Frankhoz is egy kicsit közelebb kerülhetünk. A kiállítást bárki megtekintheti, aki a könyvtárba ellátogat, viszont különösen ajánlott iskolás csoportoknak, hiszen foglalkozások keretében kis feladatokkal, játékokkal is közelebb tudjuk vinni a fiatalok számára ezt a korszakot és ezt az időszakot.
Interaktív feladatok is társulnak a tárlathoz. Hogyan kapcsolódhatnak be a tárlat interaktív feladatainak megoldásába a pedagógusok, az érdeklődő oktatási intézmények és a diákok? Milyen lehetőségekkel várják őket?
Előzetes bejelentkezés alapján tudunk csoportokat fogadni. Egyébként tetszőleges létszámban jöhetnek az iskolai osztályok, csoportok, és amellett, hogy a történetét, Anne Frank történetét megismerik, készült a kiállításhoz az alapítvány munkatársai által 2 munkafüzet is, amiben mindenféle feladatokat oldhatnak meg a gyerekek, illetve szintén az alapítvány munkatársai dolgozták ki ezeket a feladatokat, amik szűkebben vagy tágabb értelemben kapcsolódnak az adott korszakhoz, vagy Anne életéhez. Például beszélgetést kezdeményezhetnek azokról a történelmi fogalmakról, amelyek ebben a korszakban előkerülhettek, cionizmus, nacionalizmus, stb., hogy ezek mit jelentenek a gyerekeknek, hiszen sokszor nincsenek tisztában ezzel a gyerekek. De arról is szó esik, hogy például Anne milyen könyveket olvasott a bujkálásuk alatt, és hogy neki mi volt a véleménye erről, és hasonlóképpen vélekedik, mint egy 12-13 éves gyerek a könyvekről, nagyon kritikusan vélekedik. Ezt is bekapcsolhatjuk, és ez nem pont a történelmi eseményekhez és Anne személyéhez kötődik, de hogy ők, a mai gyerekek miket olvasnak, hogyan olvasnak.
Akikben pedig felkeltettük az érdeklődést, gondolom, hogy a II. Rákóczi Ferenc könyvtár elérhetőségein vehetik fel önökkel a kapcsolatot, és élhetnek ezzel a lehetőséggel.
Igen, február végéig várjuk a csoportok bejelentkezését. A honlapunkon és a Facebook oldalonkon is megtalálható az e-mail cím és a telefonszám, ahol be lehet jelentkezni. A kolléganőm csernikovics.greta@rfmli.hu e-mail címen, illetve a könyvtár központi telefonszámán is lehet jelentkezni és érdeklődni a kiállítás kapcsán.
És ha jól veszem ki a szavaiból, akkor február végéig tekinthető meg ez a tárlat a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban?
Így van, november végén érkezett, és február végéig, március elejéig marad itt a kiállítás.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, azok jöjjenek és nézzék meg az Anne Frank életét bemutató kiállítást a II. Rákóczi Ferenc könyvtár második emeletén. Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a könyvtár általános igazgató helyettesének.
Köszönöm szépen, én is, és szeretettel várjuk a látogatókat a kiállításra és a könyvtárban is.
Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét február hónapban is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, kedves Krisztián. Isten hozott rádiónk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Sok szeretettel köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádióhallgatókat és téged is, Böbe. És hát sok minden volt már eddig is februárban, de ezután is lesz. Badár Sándor önálló esse is jön február vége felé, február 23-án hétfőn este 7 órakor, mert hogy Badár Sándor improvizatív humorista és színész, mindannyian így ismerjük, számos magyar film megkerülhetetlen alakja és egyben világjáró kalandor. Sajátos humora, rögtönzései és nem utolsó sorban jellegzetes figurája a kortárs magyar film izgalmas alakjává tette. Karrierjét mindig is nagyban befolyásolta az állatokhoz fűződő viszonya, így a Boldog Lovak mellett papírkutyákat, sőt még vattatyúkot is kontroll alatt kell tartania, mielőtt megérintette volna a média diszkrét bája. Manapság hivatásszerűen beszél badárságokat, ezen jókat szoktunk derülni, és nem panaszkodik, hiszen már a mesebeli Afrika is behódolt neki. Ellenáll az idegen nyelveknek, pedig már egy olasz telesop nyelviskolát is elvégzett. És akkor jön Buk Tibor és barátai Farsangi Gála koncert, nagy kedvenceid, másik nagy kedvenceid, február 28-án, tényleg hatalmas hangulatot csinálnak, február 28-án szombaton 7 órai kezdettel, mert hogy fergeteges estére számíthatnak a nézők Buk Tibor és barátai nagyszabású Farsangi Gála koncertjén, mert hogy a műsor a jól ismert örökzöld slágerek mellett operett válogatások, magyar nóták, musical, film és világzenei klasszikusokon keresztül egy igazi zenei utazást kínál a művészekre jellemző egyedi előadásmódban, melyet rengeteg humorral és egy csipet beszélgetéssel fűszereznek, a vidámság és a jó hangulat garantált. Tehát február 28, szombat este 7 óra, Művészetek háza. Buk Tibor és barátai Farsangi Gála koncert. Hát nagyjából a Művészetek háza, mint zászlós, ezek a februári programok, ugye rövidebb hónapról beszélünk, tehát még ott vannak a házaink.
amelyek ugyancsak számos programot kínálnak, ezek közül szemezgetünk és válogatunk most néhányat, melyekre is hívjuk fel a kedves hallgatók figyelmét.
Hát ugye házainkban is mindig megtörténnek a kiállítás megnyitók. Ez már megvolt február elején, jóval a Művészetek Háza kiállítás megnyitó előtt. Február 2-án hétfőn nyílt Jakab Péter Lélekvarás című mandala kiállítása. Ezt is nagyon érdemes megnézni, az Ady Endre művelődés. Ezben szép volt, jó volt a megnyitó is, de hát egész hónapban mindig elmondom, hogy a ház nyitvatartás idejében ez látogatható. Tehát márciusig ezt megnézhetjük, hogy ezek nyugtató hatással vannak a szemlélődőre, a nézőre. És nyílt Cibik Ádám Kohász Balett című kiállítása is. Erre érdemes egy picit még jobban kitérni bővebben, mert hogy ő egyébként egy amatőr művész, de szinte olyan, mint hogy a profi lenne. Ezt február 3-án kedden nyitottuk az Ifjúsági Házban, és ott a galérián is látogatható végig, látogatható egész hónapban. Cibik Ádám Bükszentkereszten él, de már oldás korában a kikapcsolódást és kellemes időtöltést azt jelentette számára, hogyha rajzolhatott. Később meg általános iskolás korában is folytatja, és gyakorlatilag mindig jelen volt az életében. Az alkotás iránti vágy néha rajzolás, festés formájában, néha pedig zenélés formájában tört utat magának, és hát volt egy hosszabb kihagyása, de utána az egyetemi évei vége felé kezdett el újra időt szentelni a grafikáknak, mert hogy ekkoriban egy budapesti rajziskolában tanulta meg az alapokat. Ezt követően Dániában volt alkalma több rendkívül érdekes és tehetséges ember mellett dolgozni és tőlük tanulni, és új technikákkal megismerkedni. A grafikák készítése mindig egyfajta játék volt a számára, meg szerette volna jeleníteni a fantáziájában megszületett hangulatokat, alakokat vagy helyzeteket. Több grafikát a hétköznapi helyzetek inspiráltak, másokat filmek, dalszövegek, könyvek, beszélgetések. Egy-egy elejtett frappáns mondatból, egy élethelyzetből, vagy valamilyen ránk jellemző szokásból, tradícióból lepárolt alakok, figurák, grafikák. Fontos számára, hogy minden nap a szépet keresse mindenben és mindenkiben. Ez nekem nagyon kiemelendő volt, és ő tényleg ilyen egyébként az életben, mert mindenhol ott van a gyöngy a mélyben. Nagy kedvence Bohumil Hrabal szavaival élve: az élet csodálatos, nem mintha tényleg az lenne, de én annak látom. Ezekből a grafikákból egy nagy csokor látható most ott a galériában, az Ifjúsági Házban, tehát még egyszer, és a alkotó reményei szerint mindenki, aki ellátogat ide és végignézi őket, talál bennük valami számára kedveset, szórakoztatót, elgondolkodtatót. És akkor még elmondom itt a végére a programajánlónak a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló programjait, ami ugye tudjuk, hogy Dorottya utcán van. A csillagászati szakkör és távcsöves bemutató február 20-án pénteken van, 19 órakor. A szakkörbe történő jelentkezés folyamatos, tehát itt is mondjuk a rádió hallgatóknak. A csillagparti pedig egy előadással egybekötött távcsöves bemutató február 27-én pénteken 6 órai kezdett el. A további információk a csillagdamiskolc.hu-n, és hát a mi további információink a programjainkról, tehát a Miskolci Kulturális Központ weboldalai, ami jó segítséget, mankót adhat ehhez, mkkmiskolc.hu, mühamiskolc.hu, adiműfház.hu, és még sorolhatnám, és természetesen a közösségi média felületek linken, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, gyakorlatilag szerintem eltévezhetetlen.
Ezek voltak tehát február hónap programjai, és a programajánló riport végén nincs más feladatom, mint hogy megköszönjem Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének, hogy ma is elénk tárta a Társ Intézmények és a Művészetek Háza gazdag program kínálatát. Köszönöm szépen neked, Krisztián, és találkozunk legközelebb egy hónap múlva, márciusban.
Így van, köszönöm a lehetőséget, és hát addig mindenkit csak bátorítok, hogy jöjjön ezekre a programokra, mert nem bánja meg.
Balla Miklós, a Miskolc Dixieland Band vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örülök, hogy ismételten találkozunk, és egyből egy gratulációval kell kezdenem a mai riportunkat, hiszen 35 éves a Miskolc Dixieland Band. Isten éltesse Önöket sokáig, és boldog születésnapot kívánok!
Nagyon szépen köszönjük, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát elérkeztünk egy ilyen állomáshoz, ugye 5 évente hagyomány, hogy a nagyobb születésnapokat megünnepeljük, és egy kicsit ilyen déjà vu érzés a mostani, hiszen az 5 éves jubileumi koncertünkre hívtam meg a Molnár Gyulát, aki a Molnár Dixieland Band zenekar vezetője, klarinétosa. És most, hogy belemegyek rögtön itt a programba, de ezzel tudom összefüggésbe hozni azt, hogy a 35 év az pedig azért egy kicsit visszaköszön, mert újból Molnár Gyula lesz a vendég, az S-Star vendége, és azért nagyon nagy dolog ez nekem, mert Gyulának a klarinét játékán én nagyon sokat tudtam tanulni, nagyon sokat fejlődtem a hangszeren, nekem ő mindenképpen példakép volt, ő is, ugye hát persze voltak a nagy példaképek, a Benny Goodman vagy a Kerwilk, akiket nagyon szeretek, és ő, hogy itt lesz, 80 akármennyi éves, tehát ő egy nagyon aktív még, és én nagyon boldog vagyok, hogy színpadra állhatok újra vele.
Mert hogy természetesen megünneplik ezt a jeles évfordulót, mikor és hogyan? Gondolom egy koncerttel.
Igen, a színházzal nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk. 2015-től van a játékszínben, illetve csarnokban, attól függ, hogy hol volt épp egyeztetve, a Dixi klubunk, a havi rendszerességgel megrendezett klubestünk, és összetudtuk kapcsolni a jubileumi koncertet úgy, hogy a színház műsorára tűzte a rendezvényt. Mi műsorunkat is így nagyon-nagyon jó együttműködéssel tudjuk február 28-án este 6 órától megrendezni a nagy színházban a koncertet.
Milyen lesz ez az este? Milyen műsorral készülnek?
Ami nagy kuriózum nekünk, ugye, és ez mondhatom, hogy 15-17 éve megy, amióta a saját gyerekeinket műsorra tudjuk invitálni. Egészen pici koruktól aktívak voltak ugye velünk, és akkor egy nagyon bájos kis program volt, hogy a pici gyerekek, kinek kisebb, kinek nagyobb, bekapcsolódtak az akkori saját hangszerükön, vagy énekelve a Dixi klubok programjába, és akkor utána ebből, ahogy nagyobbak lettek, csatlakoztak olykor-olykor ismerős barátainknak fiatal tehetséges gyermekei, de megmaradtak a sajátaink, és akiből aktív és olyan szintű előadó művész lett, vagy olyan szinten műveli az éneket, vagy esetleg ha rögtön meg is nevezem ugye Lénárdot, aki a vibrafonon, a Bunzik Lénárd vibrafon művész, akkor nekünk úgy kell dönteni, hogy ők a koncert programjában helyt kell kapjanak, és így is lett, és most már novemberben volt egy ózdi koncert, MDB 35, Generációk egy színpadon, ez a címe a koncertnek, és most február 28-án is ezt mutatjuk be, és egyébként majd március 20-án Soroksáron is ezt fogjuk bemutatni, ebből válogatunk, persze ott lesz egy Benkó emlékest is, mert hát ugye mivel ott Budapest, Soroksár, ezért ott a Benkó baráti körrel összekapcsoljuk, hogy 85 éves lett volna, ugye tavaly 85 éves születésnapja lett volna Benkó Sanyinak, és így róla is megemlékezünk.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az együttes tagjai együtt zenélnek a saját gyermekeikkel.
Így igaz, Orosz Gábor kollégámnak a kislánya, Orosz Nóra lesz az egyik énekes vendége az estnek, az én kislányom, a Balla Regina, ő lesz a másik énekes vendég, és igazából így áll össze a program, hogy Lénárd vibrafonon fog közreműködni, és az est úgymond koridős vendége dr. Molnár Gyula lesz, aki egyébként érdekesség, hogy ugye a klarinét mellett, meg ugye a szaxofon játék mellett, ő egyébként madarász ornitológus. Úgyhogy madárbiológus, úgyhogy ez egy kuriózum, de hát nagyon sokan vannak így, hát Vukán Györgyöt, hogyha említem, ugye ő meg orvos volt, tehát sokan vannak így, akik a jazzzenét ilyen magas szinten művelnek, kétféle tudományt.
És milyen zenére számíthat az érdeklődő közönség? Gondolom a klasszikus, önöktől jól megszokott Miskolc Dixieland Band hatás és az önök slágerei, valamint feldolgozások egyaránt szerepelnek a műsoron?
Igazából, ahogy számolom a dalokat, ugye a vendégeink, tehát a lányok és Lénárd is, három konkrét saját dalt fognak énekelni. Ezt, hogyha felszorzom, akkor Lénárd ugye a hangszer játékával még plusz egybe biztos, hogy fog játszani velünk. Az azt jelenti, hogy 10 dal, amint csak ők, az ő programjuk lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Gyulával lesz egy jó pár dal, amit közösen játszunk, és a koncert majd egynegyedek körülbelül, ami a saját műsorunkból fog kikerülni. Úgyhogy még a műsor összeállításon most gondolkozok, hogy lenne a legideálisabb összeállítani, de körülbelül 20-24 dal körül lesz az esten megszólaló mennyiség. Ez azt jelenti, hogy kétszer egy bő 60 perces kellemes két részletben megszólaló program jön létre.
Ha már a kellemes szót említette, akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy adventben ugye minden szombaton és vasárnap voltak adventi hétvégék Miskolcon, a Miskolci Városház téren felállított színpadon, és bizony az egyik szombaton önök adtak koncertet. Ott voltam ezen a koncerten, fergeteges volt a hangulat, és olyan jó volt önökkel együtt énekelni, mert hogy az önre jellemző egyik speciális, mondhatom úgy, hogy előadói attitűd, hogy felkéri a közönséget, hogy énekeljenek önökkel együtt. És a közönség szívvel, lélekkel együtt énekel a Miskolc Dixieland Banddel. Én ezt tapasztaltam, és a jó hangulatot.
Igen, igyekszünk a közönséget egy picit úgy motiválni és megmozgatni, amivel átadjuk a mi saját hangulatunkat. Ez mindenképpen fontos, és egyébként az adventi koncertek az meg mindig azért érdekes, mert van az emberben mindig egy kicsi félsz, hogy milyen hideg lesz, ugye ez mindenképpen fontos, de most a mostani én azt gondolom, hogy még nem volt az a rettenetes hideg december, és össze lehetett úgy rakni a műsort, hogy nem kellett beáldozni dalokat a hidegre való tekintettel. Tavaly jártunk úgy Ózdon szintén egy adventi programban, hogy olyan nagyon hideg volt, hogy bizonyos dalokat egyszerűen a hangolás miatt nem tudtunk eljátszani.
Bizony itt a hangszereket azért meg kell tudni szólaltatni, és hiába profi zenészek, azért itt szó szerint tüdőre van szükség ahhoz, hogy az a hideg hangszer szólni tudjon.
Igazából nem is a tüdő, hanem maga a hangszernek a berendezése olyan, hogy optimális hőmérsékletre van tervezve, tehát egy mínusz fokban egy olyan fúvós hangszer, amiben plusz 36 fokos levegő megy, azért ott nagyon nagy feszültségek keletkeznek, és irgalmatlanul ingadozik a hangolás, feszíti ugye a hangszernek az anyagát, ugye ilyen szempontból ez egy elég kellemetlen helyzet, mert azt gondolja a közönség, hogy fú, hát hogy játszanak ezek, vagy aki nem hallott még minket, vagy esetleg az adott zenészt, de ilyenkor ez sajnos megvan, és ugye vannak az elektromos hangszerek, amiknek meg a hidegben is ugyanaz a hangolási magasságuk, és ehhez kell nagyjából hozzá alakulni, ezért nem szokott tudni létrejönni az, hogy a normál hangmagasságot el tudjuk érni. Na de mindegy, az adventi programban ez nagyon-nagyon jól kialakult, és valóban egy nagyon kellemes és jó hangulatú est kerekedett ki.
Ha már hangulat, milyen ez a jazz zene és ez a Dixieland zene? Engem nagyon érdekel, mert engem mindig elvarázsol. Engem mindig jókedvűvé varázsol. Gondolom, hogy így van ezzel sok hallgató közönség, de ön a szakember, akinek már a vérében van a zene minden ritmusa, nagyon jól tud improvizálni. Számtalan dal szerepel a fejében. Milyennek mondaná ezt a műfajt? Hogyan tudnánk megfogalmazni? Magával ragadó, varázslatos? Milyen ez a Dixieland?
Én azt tudom mondani, hogy szabad, tehát ez egy szabadságérzés. A hangulatáról az lejön, hogy egy vidám, jól játszható, vidám hangulatú zene. Nyilván kell hozzá, hogy a koncentráció meglegyen, az összhang meglegyen a zenekarban, tehát ugye ez már ennyi év alatt nagyjából megvan, és nagyon jó a baráti kapcsolat is az együttes tagok között. Épp a napokban voltunk az A38 hajón az akusztik műsorban egy felvételen, ami majd áprilisban lesz leadva a televízióban, és a dalok alatt, ahogy ment a felvétel, és ugye játszottuk a dalokat, én pont azt éltem meg, hogy vannak ugye a kötött arrangementok, amik a megírt szólamok az együttes minden hangszerének gyakorlatilag így tudnám kifejezni, és amikor jött az improvizáció, és akkor ugye az emberben megfogalmazódott, és én bennem konkrétan feltölt, hogy úristen, de jó, hogy most igazából szabadon játszhatok. Tehát én így tudnám nagyjából ezt így nagyon-nagyon dióhéjban és röviden összefoglalva, hogy egy életérzés ez végül, ami az emberben a hangszeren keresztül az adott műfajban megszólal, de ez a minden jazz műfajra igaz, hogy egy szabadság, tehát a kottakép az egy adott irányvonal, az arrangement, a megírt szólamok megszólalása ugye az megadja a dalnak az adott alapkeretét, a téma bemutatását, és onnantól kezdve az improvizációs részek az pedig adottan a hangszerjátékoshoz kapcsolódnak, és az ő stílusát fogják megmutatni.
És ebben a szabadságérzetben és érzésben van-e kedvenc műve, olyan dal, amit valami miatt különösen szeret, közel áll az ön szívéhez, vagy nehéz a választás?
Nehéz a választás. Én azt hiszem, hogy vannak kedvenc dalok, amik a klarinéthoz kapcsolódnak, vagy éppen a szaxofonhoz, nem tudom, amelyik adott dalban, amelyiket éppen játszom.
Az igen, nyilván... mert mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön klarinéton is játszik, és szaxofonozik
igen,
is,
igen.
És nem utolsó sorban még énekel is, amit Dixieland Bandben.
Így igaz, tehát amikben ívabb szerepet játszom, tehát mondjuk éneklem a dalt, vagy mondjuk a szóló számaim egyike, éppen most az aktuális, ugye, ami a jubileumi koncerten is meg fog szólalni, a Szüleszélle Pári, ami egy párizsi dal átdolgozás, tehát ez mindenképpen ezeket jobb játszani, amikor jobban érvényesül az ember saját egyénisége, de bármelyiket játsszuk, mind jó.
És ezeket a jó dalokat meghallgathatja az érdeklődő közönség is, mondjuk el még egyszer a legfontosabbat, a jubileumi koncerttel kapcsolatban, mikor is, hol lesz ez a program?
Február utolsó napja, február 28-án szombaton 18 órától a Miskolci Nemzeti Színház nagy termében, és oda várunk mindenkit szeretettel, még jegyek kaphatók, úgyhogy még lehet hamar intézni, és még lesz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Balla Miklósnak, a Miskolc Dixieland Band vezetőjének. Szívből gratulálok a 35 éves Miskolc Dixieland Bandnek. Sok születésnapot kívánok még önöknek, jó egészséget és sok erőt a jó zenék játszásához. És beszélgetésünk végén javaslom, hogy szóljon egy olyan dal, amely a jubileumi ünnepi gálán is elhangzik majd a Miskolci Nemzeti Színházban. Zenéljen nekünk a Miskolc Dixieland Band.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából számos elismerést kaptak a városban prominens kulturális területen dolgozó emberek. Többek között Csonka Erzsébet, aki az Egri Harlekin Bábszínház bábkészítő tervezője is. Én megmondom őszintén, külön szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akikkel kevésbé nyílik alkalmam, hiszen ugye előadásoknál főleg szereplőkkel vagy rendezőkkel beszélgetünk, de pont mi most itt a riport előtt Erzsivel felidéztük, hogy hát mi már nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, nem csak azért, mert hogy én járok ide a Bábszínházba, hanem azért neked volt életed a Bábszínház előtt is, tehát hogy azért te a város kulturális életében, ha nem is bábosként, de rajzosként, alkotóként nagyon régóta részt vettél. Tehát tényleg, hogyha egy nagyon picit kellene summázni a te élettörténetedet, matematika rajszakos tanári diplomával rendelkezel, tanítottál is egy darabig, tehát hogyan vezetett az utad, milyen stációkon keresztül mondjuk ide a Harlekin Bábszínházba?
A most Balassi Bálint általános iskola felső tagozatában tanítottam, főként rajzot, volt amikor matematikát is. Ez eltartott pár évig, és utána megszülettek a gyerekeim, akkor egy kicsi megszakítás volt, és a második gyerekem születése után igazából nem mentem vissza oda tanítani, hanem egy felkérés jött Fekete Mária részéről, hogy ő szeretne egy alapítványi művészetoktatási intézményt létrehozni, és partner lennék ehhez, és így jött létre a Jelképző Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ami ott a Sertekap utcában működött pár évig, sajnos nem túl sokáig. Nagyon sok gyerek járt oda, csoportok is jártak, és ugye ez délutáni, ugyanúgy, mint a zeneiskola, ez ide iskola után jöttek, vagy délutános foglalkozások voltak. Itt mindenfélét tanítottunk, festészetet, mintázást, textilművészetet, tehát a gyerekek elég sokan jártak hozzánk, és ez jó kiegészítés volt. Aztán sajnos ez megszűnt, azt nem tudom pontosan, hogy hogy. Utána egy kicsit alapítványi formában még működtünk, aztán ennek is sajnos vége lett. Úgyhogy nem tudtuk tovább csinálni. Hát ennek főként gazdasági okai voltak, mint általában minden másnak így van. Úgyhogy ez történt. Aztán egy ideig, nem túl sokáig, hál' Istennek, de otthon voltam, és érdekes módon én szemben lakom a Harlekin Bábszínházzal, akár fürdőköpenyben is átjöhetnék dolgunkba. Így van. És nagyon-nagyon sokáig, már akkor is, amikor én a jelképzőben tanítottam, nagyon vágyakozva néztem át ebbe az épületbe. Akkor még Lengyel Pál volt az igazgató, és hát volt itt két bábkészítő, sajnos ők nagyon rövid időn belül egymás után most hunytak el, a lovasi házaspár, és ővelük is tartottam a kapcsolatot, és ők nagyon kedvesen mondták, hogy ha nyugdíjba mennek, és nem sokára mennek nyugdíjba, akkor szerintük próbálkozzam. És én körülbelül 6 éven keresztül néztem ezt az építményt, épületet, és aztán, amikor ők visszavonultak, akkor sikerült ide elszerződnem. Úgyhogy én nagyon örültem neki. Mindig is vonzott a színház, illetve úgy a színház, hogy a háttérmunka és ezek a közönség számára igazából nem látható kulisszák mögötti élet.
Az, hogyha valaki rajztanár, rajzszakos végzettséggel rendelkezik, hát én nem voltam rajzszakos, de azért emlékszem, még a főiskolán azért a rajzszakosok a mappájukkal mentek, tehát voltak rajz, grafika, festészet, szobrászat, kerámia, mindenféle, tehát tényleg a művészet minden területén, gondolom művészettörténet, elméleti, gyakorlati részen minden, csak ugye kérdés az, hogy ki miben találja meg az örömét, akkor ezek szerint neked úgy mindig ott bujkálkodott benned, hogy egy picit úgy alkotni szeretnél, tehát nem csak a tudásodat átadni gyerekeknek, hanem hogy te magad ugye a kis termecskédben elvonulni, és akkor megálmodni egy előadáshoz azt, hogy na most akkor éppen jelen esetben bambi tervezés van, de hát ugye millió megegy, meg hát gyakorlatilag szinte az összes előadásnak ugye te vagy a bábkészítője.
Hát a kollégámmal együtt, Attilával.
Attilával együtt. De hogy azért számos előadást jegyzel, és itt tulajdonképpen van egy történet, és akkor nyilván le kell ülni a rendezővel, hogy akkor milyen kacsát, milyen macskát, milyen boszorkányt, ki miért álmodik meg. Tehát azért ezek is ilyen közös munkák.
Kicsit szeretek így magamban lenni, tehát én szeretek egyedül is lenni.
Igen, én láttam már, amikor múltkor jöttem riportra, hogy te szépen magadban festegetted.
Becsukom az ajtót, bennem már régóta megvan ez a alkotási vágy, és úgy, hogy így a magam gondolatait. Igazából először nem is tanárnak készültem, hanem csak úgy imádtam rajzolni, és nem ment rosszul, azért azt elárulom, és már hatodikos korom óta arra készültem, hogy én valami ilyesmi pályára fogok menni. Aztán jelentkeztem a budapesti Törökpál utcai képzősiparművészeti szakközépiskolába, ami azért elég neves és jó iskola, és oda fel is vettek festőszakra, és akkor én 4 évig festőszakos voltam itt Budapesten, 14 évesen kerültem el.
De te eredendően egri vagy amúgy?
Nem, én balassagyarmati vagyok, onnan kerültem Budapestre. És akkor utána, akkor még nem is volt ilyesmi, hogy látványtervező szak, meg ilyesmi az egyetemen, vagy akkor még főiskola
hát
volt.
A
képzőművészeti főiskola volt ugye lehetőség, vagy az iparművészeti, ezután az iskola után. Sajnos nem sikerült. Aztán másodiknak megjelöltem ezt az egri tanárképzőt matematika rajszakon, és hát ide sikerült bejutnom. Aztán itt úgy nem éreztem túl rosszul magam, úgyhogy el is végeztem ezt. Ez a tanítás, ez úgy jött, és úgy szerettem, a gyerekekkel megértettem magam, viszont nagyon szeretek egyedül is lenni, tehát úgy egyedül, hogy saját magamba befordulva, és akkor úgy magamba csinálni a dolgokat.
Igen,
nem mindig van kedvem ahhoz, hogy kiálljak, és akkor beszéljek.
Uh-huh. Úgyhogy... Én azt gondolom, hogy amúgy ez valahol az
művész lelkeknek, a művész világnak egy ilyen velejáró, így azért tehát introvertáltabbak vagytok, és szerettek a saját gondolatotokban úgy alkotni.
Igen, az extrovertáltság az alkotáson keresztül jelenik meg inkább, tehát amikor volt egy néhány kiállítás, és önálló is, meg közös másokkal, akkor is, amikor ott nyilatkozni kell, akkor nem igazán a szavak azok, amik a legjobban kifejezik ezt a dolgot. Hát ott a kép, és akkor nézzék azt.
Igen, de én azt gondolom, hogy most a beszélgetésünkkel az égvilágon semmilyen probléma nincsen.
Remélem.
És akkor visszakanyarodva tényleg ide a Harlekin Bábszínházhoz, ahol már hány éve is vagy, akkor ez...
Hát 2009-től vagyok itt.
Tehát egy 17 éve.
17.
éve. Szóval mesélj nekem arról, hogy most tényleg, amit az előbb felhoztam példának, hogy hogyan születik meg az a báb, amit mi a báb előadásban látunk a színpadon. Tehát van egy történet, ami tudod, hogy most ez kerül színpadra, hogyan lesz olyan az a boszorkány, az a tündér, az a róka, amilyet mi látunk a színpadon. Tehát ez kidönti el, kinek a fejéből pattan ki.
Van egy rendező, uh-huh. aki...
Van egy elképzelése,
meg van a darab, amit esetleg a színház kér attól a rendezőtől, és a rendező vagy hozza magával azokat, akikkel szeret együtt dolgozni, vagy ő javasolja a színházigazgatónak, hogy akkor én ezzel szeretnék, vagy pedig ez teljesen random megy. Ugye kell egy dramaturg, szövegkönyvíró, stb. Tehát és nagy a háttérbázisa ennek a dolognak. Igazából, amikor a rendező, tehát a rendező a kulcs. Ő tartja a kapcsolatot a szövegkönyvíróval, a dramaturggal, a zenészekkel, a tervezővel is. Van, amikor közösen, tehát akár online, akár egyben egy meeting, és akkor ő az elképzeléseit elmondja. Először nyilván a szövegkönyvnek kell készen lennie. Akkor onnan már tudjuk, hogy mi a történet menete, kik a szereplők, és akkor megint jön egy beszélgetés, hogy ezek a karakterek hogy jelenjenek meg a színpadon, meg a báb típusa. Hát a rendező elképzelésének alá kell vetni azért az embernek magát, mert ő akkor ő itt a főnök.
Thank you.
pozitíve a szakmában is, főleg azokkal, akikkel így sokat dolgozol együtt, most jelen esetben Rékával, ugye a születendő Bambi előadásban, azért tudjátok egymás gondolatait, hogy ki mit, hogy képzel el.
Persze, meg alakítjuk is egymás gondolatait, meg inspirálódunk egymásból, van egy ötlet, tehát ez ilyen oda-vissza, nyilván a rendező mondja meg tehát ő mondja meg a végső tutit, tehát ez közbe alakul közötte és a többi alkotó között mindenképpen. Ez egy közös munka. Uh-huh. Az elképzelés próbáljuk megvalósítani mindannyian, de ez nem olyan ez a tuti megmondása, hogy akkor most itt nincs más lehetőség. Mindenkinek van ötlete, ez egy alkotó közösségé válik, egy ilyen darab létrehozásánál ez egy alkotóközösség, és mindenki hozza a saját ötleteit, és akkor a legjobbat próbálja mindenki kihozni. Hogy születik meg egy báb? Hát akkor megvan a karakter, és megvan a báb típus, és hát azt le kell rajzolni, a látványt kell hozni, szerkezetét, tehát először is a látvány, hogy fog kinézni a díszlet, a jelmezek, hogy fog kinézni a báb, illetve a többi báb is, és akkor szépen, mikor ez a látvány megvan, akkor szerkezetileg és technikailag hogyan kell ezt elkészíteni, azt is papírra kell vetni, illetve a műhelyen meg kell beszélni.
Nagyon sokszor láttalak már itt munka közben, de pont múltkor egy kis kerítést, vagy nem is tudom, lehet, hogy pont Bambi díszletet festettél. Tehát mondjuk van ilyen, hogy kedvenc szakaszod, tehát az ötletelés része az, hogy na majd milyen legyen, vagy amikor már kivitelezni kell, és fonni, varni, szűni, gyöngyöt tenni rá, csillogtatni.
Hát attól függ, hogy ki a tervezője. Mert ha nem én vagyok a tervezője a darabnak, akkor azt kell megvalósítani, amit a tervező.
Igen, és a rendező.
Azt is szeretem, uh-huh. Azt is szeretem. Vannak kedvencebb tervezőim, vannak kevésbé kedvenc tervezőim. Igazából ugye akkor, amikor így az ő világa passzol az enyémhez, azt szeretem. De én minden részét szeretem. Ebben az egész műhely munkába, és most nem a tervezési részét mondom, hanem a műhelyes részét, mert én eredetileg úgy kerültem ide, mint bábkészítő, aztán később bővült ki ez a dolog. Az a jó ebbe az egészben, hogy nem unalmas, abszolút. Itt mindenfélét lehet csinálni, amiről te is beszéltél, hogy mintázni kell, tudni kell, azt is csinálni. Faragni, fát faragni, garocelt faragni, ragaszgatni, festeni, varni, tényleg gyöngyöt fűzni, mindenféle ilyen képzőművészeti vagy műhely dolgot lehet csinálni. Sokszor van úgy egyébként, hogy elkezdek mondjuk varni valamit, és megunom, mert már harmadik napja varok, akkor belefogok egy kicsit másba, igen, hogy most inkább a festés részéhez van kedvem, és majd visszatérek hozzá. És az a jó, hogy sosem lehet így meg beleunni. Tehát nem egy szalag munka, hál' Istennek.
Az elmúlt 17 év alatt azért sok minden történhetett. Volt olyan emlékezetes, vicces, vagy tényleg meg kellett menteni a dolgokat, amikor például előadás közben történt valami olyan, hogy nagyon gyorsan be kellett, hogy szaladjon a bábkészítő, mert leszakadt, eltört valami.
Történet. Ez nagyon sokszor
van.
Nem azt mondom, hogy nagyon, hogy nem jól csináljuk meg a dolgokat, hanem de ez használatból, meg ugye amikor a pakolás során ugye sokszor nem úgy teszik le a bábot, uh-huh, vagy tehát egy balesetek mindig vannak, de vagy a műhely oldja meg nagyon gyorsan, és akkor kihozzák a bábot. A bábosok nagyon ügyesek, tehát képesek elrejteni a közönség elől a hibákat arra a pár percre, aztán ha sikerül, gyorsan valami ideiglenes megoldást találunk, sőt, nem csak a műhelyesek, a díszítők is, akik végigügyelik és végig segítik az egész előadást, ők is benne vannak ebben, hogyha egy pantuit szalaggal gyorsan meg kell kötni valamit, akkor azt ők is megcsinálják.
Tehát akkor azért vannak ilyen olyan háttér extra dolgok, amiket ugye a közönség valószínűleg nem fog észrevenni.
Igen. Hát azon vagyunk, hogy ne legyék észre.
Mennyire lehet beszélni most a születendő Bambiról, aminek ugye nem csak bábkészítője vagy, hanem tervezője is, vagy mi az, ami elárulható, hogy csak tényleg ilyen az alkotói folyamat?
Ez érdekes ez a Bambi, mert 2014-ben vagy 6-ban bemutattuk ugyanígy a Bambit. Az is egy nagy színpados, nagy volumen.
Nagy tapasztalt tervezője?
Igen. És mivel egy-két...
Most névleg...
igen, furcsa módon felújításnak neveztük az elején, de valahogy teljesen új lesz. Egy-két dolgot használunk abból is, ami volt, de teljesen megújult. A bábok is megújultak. Kicsit a technika is egy kicsit megújult. Hát minden megújult benne végül is.
Hát eltelt azért 12
igen,
év.
Igen, igen.
Új ötleteitek vannak.
Új ötleteink vannak. Mi is változtunk a 12 év alatt. Ami akkor volt, azt felülírtuk saját magunkban is, meg mindenképpen. Azzal már nem biztos, hogy azt akartuk. De hát minden ember így van, hogy amit esetleg 11-nehány éve úgy gondolt, hogy az akkor úgy jó, az lehet, hogy most nem annyira jó.
Hát nem, mert másképp változik az ember, idősödik, hát, bölcsebbé válik, az idő, a kor változik.
Akkor maga is változik, a közönség is, igen, változik, minden változik.
Egyetlen egy kérdés még, hogy az ember azért talán, ahogy említetted, hogy az eredeti utad az azért a képzőművészetire, vagy az iparművészetire ment volna, de a sors úgy hozta, hogy Egerbe kerültél a tanárképzőre, igen, is matematika rajszokkal. Azért van annak haszna, hogy nagyon, te ezt a szakpárt végezted el, mert én azt gondolom, hogy a matematika amúgy minden területhez nagyon jó, ha más nem a logikus gondolkodást nagyon erősen segíti. Nagyon itt jó. Meg azért mérni kell, kiszámolni.
Ó, itt nagyon-nagyon, igen-igen. Én amúgy is imádom a matematikát is.
Azon kevesen közé tartozom,
igen, nagyon szeretem, és nagyon nagy hasznát látom ennek, amit tanultam. Nagyon sokszor tényleg ez segített ki. Részlettervezésnél borzasztó fontos. Borzasztó fontos, mert itt már a trigonometriától kezdve egy csomó minden bejön.
Hát, meg egyetlen a geometria, igen, ami hát megint szintén sokkal.
Hát az is, persze, nagyon-nagyon. Úgyhogy azt nagyon tudom használni.
Akkor ennek oka volt mégis.
Így van, így van.
Te végül is nem a képzőművészetén, mert lehet, hogy akkor Csonka Erzsébettel valami párizsi vagy spanyol kiállításon találkozhatnak, de lehet, hogy a jó Isten neked ezt az utat adta.
Nem, ez jó. És akkor itt az is jó, amit mondtam, hogy nem csak festek, hanem mindenféle mást is csinálunk.
Igen, igen. Tehát itt tényleg a rajztanári és a képzőművészet.
Igen, amit szakkörbe tanítottam annak idején a gyerekeknek, amit mindig ki kellett találni órára mindenféle szegmensét a képző meg iparművészetnek, hogy hogy adjam át meg. Azt most mind használni tud. Igen.
Én még egyszer sok szeretettel gratulálok ehhez a Progria szakmai díjhoz. Én azt gondolom, hogy egy ilyen bármilyen díj és elismerés az embernek valahogy egy visszacsatolás, hogy hát akkor valamit mégsem csinál olyan rosszul.
Nagyon örültem is neki, meg igazán hálás vagyok, hogy erre felterjesztettek engem, és azért is, hogy meg is kaptam. Úgyhogy én örültem, és hát büszke is vagyok rá. Meg hát köszönöm azoknak is, akik gondoltak rám. Örültem a családommal együtt.
Igen. Nagyon sok szeretettel gratulálok, Csonka Erzsébet, köszönöm szépen.
Szívesen, és köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bilincsik Márton nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk önöknek, a viszont hallásra!